Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A látótávolságba kerülő béke lehetővé tette, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját hirdessék meg a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint. Simicsko István hangsúlyozta, míg Nyugat-Európa az egyre romló népesedési mutatók megfordítása helyett a migrációt támogatja, addig mi magyarok saját nemzetünk gyarapításában gondolkozunk. A jövőben a kedvezményes adórendszer által a munkakezdéstől akár egy egész életen át mentesülhet valaki a személyi jövedelemadó megfizetés alól. Kitért arra, hogy július 1-től esziamentessé válik majd a CSED és a GYED. Önkéntes árcsökkentést vár a kiskereskedelmi láncoktól a Nemzetgazdasági Minisztérium. Intenzív egyeztetéseket folytatnak a piaci szereplőkkel az élelmiszerárak csökkentése érdekében, írták, hozzátéve, hogy ami manapság a boltokban zajlik, az elfogadhatatlan, az árak emelésének a családok és a nyugdíjasok érdekében gátat kell szabni. Jelezték, hogy az élelmiszerinfláció megfékezése érdekében a kormány továbbra is kész minden eszközével beavatkozni. Márciustól további 15 milliárd forint uniós forrás áll a magyar vállalkozások rendelkezésére, támogatva a termelékenységük javulásához szükséges munkaerő át- és továbbképzését, jelentette be közös közleményében a Nemzetgazdasági Tárca és a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Megfogalmazásuk szerint a nagy érdeklődése való tekintettel folytatódik a hazai vállalkozások képzéseinek támogatása. Az Építési és Közlekedési Minisztérium döntése értelmében július 1-től 752 km vasúti pálya a MÁV csoporttól átkerül üzemeltetésre a GYESEF-hez, közölte a szaktárca az MT-vel. Az intézkedés 13 vasútvonalat érint, ezek üzemeltetése nem jelenti a személyszállítási tevékenység automatikus átvételét, ezeket a közszolgáltatási feladatokat fokozatosan több ütemben veszi majd át a Zöld-Sárga Vasúttársaság. Lassan véget ér a háztartásokat a zöld energia termelésében és tárolásában segítő pályázatra beérkezett támogatási kérelmek teljes feldolgozása, jelentette be Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Eddig több mint 21 ezer család nyert el, átlagosan 4 millió 100 ezer forintot a modern napelemes rendszerek telepítéséhez, a fejlesztések több mint 600 kivitelező cégnek adnak feladatot. Beérkeztek az első pályázatok a kistelepülések italüzleteinek 3 milliós támogatására, közölte a Kisfaludi 2030 turisztikai fejlesztő non-profit ZRT az MT-vel. Az ország számos különböző pontjáról már az első nap több tucat falusi kiskocsma üzemeltetője adta be igénylését. Felvilágosításra van szükség, mert nincs a köztudatban, hogy a keresztény üldözés milyen mértékű a világban. Erről beszélt Hölvényi György, a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció által nemrég létrehozott vallásszabadságért és az egyházakkal, vallási közösségekkel való párbeszédért felelős munkacsoportról a gondola.hu oldalon megjelent interjúban. A KDNP EP képviselője kiemelte, az egyházaknak békefenntartó, konfliktuskezelő és béketeremtő lehetőségük és vállalásuk is van. Az egyházi szereplők a béketeremtés és az újjáépülés időszakában kulcs szerepet játszanak majd. Azt is mondta, az orosz-ukrán háború a kereszténység szégyene, mert keresztényöl keresztényt. Magyarország nem járul hozzá olyan döntésekhez a csütörtöki uniós csúcs találkozón, amelyek az orosz-ukrán háború folytatásának veszélyét jelentik, erősítette meg tegnap a Washingtonban tárgyaló külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, az amerikai kormány nyitott a Magyarország elleni bosszú intézkedések felülvizsgálatára. Kiemelte a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást és a magyar energiabiztonságot érintőeket, a földgázvásárlást és a nukleáris energia terén hozott szankciókat, illetve Rogán Antal kabinetminiszter szankcionálását. Az utóbbi három ügyben elindították a szükséges jogi folyamatokat. Aggodalomra ad okot, hogy a patrióta pártokat súlyos támadások érik, néha már csak azért is, mert megnyerik a nemzeti választásaikat, ezért nagy szükség van most ezen erők összefogására. Erről is beszélt Szijjártó Péter, miután Marco Rubio amerikai kollégájával tárgyalt. További házkutatásokat tartottak az illegális kampányfinanszírozással és az alkotmányos rend megdöntésére való felbújtása a gyanúsított Kalin Georgescu ellen indult bűnvádi eljárás keretében Romániában, tudatta az Agerpressz hírügynökség. Az államelnök jelölt ellen egy hete indított bűnvádi eljárást a legfőbb ügyészség, egyebek mellett fasiszta, rasszista vagy idegen gyűlölő szervezetek népszerűsítésével és az alkotmányos rend megdöntésére irányuló felbújtással gyanúsítják tehát. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, bár hajnalban ködfoltok alakulhatnak ki, és néhol majd fátyol felhők zavarják a napsütést. Csapadék nem hullik, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -4 és -3, napközben aztán +16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban Vajda János költészetével ismerkedünk meg. Hegedűs Géza a következőket írja róla. Az író 1827-ben született és 1897-ben halt meg. Összekötő kapocs volt a Petőfi nemzedék és a modern magyar költészet között. Ő maga ifjú fővel ott áll Petőfi mellett a forradalmat előkészítő pilvaxbeliek egyike, a szabadságharc honvéd tisztje. Nem utánozza Petőfit, de mindenki másnál jobban érzi és következetesebben vállalja hagyományát. Az új magyar költői nemzedék pedig élőkön Adival, ő benne látja a közvetlen előzményét, a modern magyar líra kezdetét. 70 esztendőnyi életében pedig alig vették tudomásul, úgy írta remek műveit, hogy valójában nem volt jelen az epigonokért lelkesedő irodalomban. Az epigon utánzót jelent. Plebejus fiú volt, egy dunántúli erdész gyermeke. Pesten született ugyan, de gyermekkorát Vállon töltötte, iskoláit pedig jó részt Székesfehérvárott a ciszterciéknél járta, majd maga is az erdőgazdálkodás szolgálatába lép, és mint erdészeti tisztviselő kerül fel már ifjú költőként a fővárosba. Ott azonnal a forradalmi ifjúság körében találja magát. Indulása nem is visszhangtalan, közvetlenül a forradalom előtt ő is oda tartozik a haladó költők egyre népszerűbb gárdájához. De a szabadsághoz bukása után a honvéd hadnagyot büntetőszolgálatra besorozzák az osztrák közlegények közé, és több mint egy évet töltött sanyarú körülmények között Itáliában. Harcias elszántsággal érkezett haza. A forradalom bukása őt is elkeseríti, mint egész nemzedékét, de ő tisztában lát a többiek nagy részénél, és ilyetten veszi észre, hogy a nemzet még mindig nemesi illúziókban él, és úgy várja a kibontakozást, hogy nem akar mindenestül szakítani a forradalom előtti múlttal. Vajda a plebejus indulatával áll a nemességgel szemben, és értve a világtörténelmet, feltétlen híve a polgárosodásnak. Ennek a felismerésnek ad hangot publicisztikája, amely az elnyomatás korának legjelentékenyebb politikai irodalmához tartozik. Vajda János költői erényei mellett a legtisztábban látó, legszínvonalasabb publicistáink közé tartozik, ebben is elődje Ady Endrének. S akárcsak Petőfi, ő sem alkuszik. Sem politikában, sem szerelemben. Boldogtalan szerelme a léha és üres, de gyönyörű szép Kratokvil Georgina iránt, akit Gina néven halhatatlanná tesz, egy életre elkeseríti. Politikai nézeteit vagy süketen fogadják, vagy éppen azt állítják, hogy Bécs szolgálatában áll. Elkeseredésében Bécsbe költözik, ott vállal hivatalt. De ott sem bírja sokáig. Noha az a néhány bécsi év jelenti számára a viszonylag gondtalan megélhetést. Ő azonban magyar költő, akinek otthon a helye. Hazajön, és senkinek sem kell. A hivatalos irodalom élén Gyulai Pállal még csak a nyomorgó íróknak kijáró segítséget sem hajlandó megadni neki. Drámával próbálkozik és megbukik. Holott az Ildikó című műve majdnem jó tragédia, de senki sem bocsátja meg neki, hogy Attillát barbár zsarnoknak ábrázolja. Ha felfigyeltek volna rá, ha biztatják, alig hanem kitűnő drámaíró vált volna belőle. Ehhez is volt tehetsége, de légüres térben élt. Európai távlatú, polgári szempontú publicisztikája idegen volt a nemesi hazafiasságnak. Költészete egyre távolabb került a Petőfi eskedőktől, noha hívebben őrizte Petőfi hagyományát, mint azok. Egyaránt megvetette Petőfi híg epigonjait és arany, üres forma bravúrokat kereső utánzóit. Azok pedig a megvetésre tudomásul sem vétellel válaszoltak. A kiegyezés után, mint újságíró él, szerkesztőségi robotmunkával tartja fenn magát, közben szakadatlanul megjelennek a versei lapokban is, olykor kötetekben is, később még a Kisfaludy Társaság is tagjául választja, csak éppen senki sem méltatja. Lírájával nem tudnak mit kezdeni. Ez a líra sokkal érzékibb, mint ahogy azt akár Petőfi, akár az arany epigonság eltűrné. Ez a líra sokkal pesszimistább, mint ahogy a hazafias lelkendezés eltűrné. Közben ír két nagyon érdekes elbeszélő költeményt, a Találkozások, amelyben egy kissé érezhető a hirtelen divatossá vált Onyegin hatás, a nagyvárossá alakuló Pest képét örökíti meg. A másik az Alfréd regénye, némiképpen Byroni hatásokat is mutatva, egy rosszul sikerült szerelem kapcsán a világpusztulás látomását vetíti fel nagy lírai erővel. Lírája közben egyre elmélyültebb és formailag is egyre csiszoltabb lesz. Ezt sem veszi észre senki. Még egyszer próbálkozik a szerelmi boldogságban vigaszt találni. 53 éves korában megnősül, fiatal lányt vesz feleségül, a házasság azonban nem sikerül. A nyűgös, morgolódó, örökké sértett férfi szerencsétlenné teszi a fiatalasszonyt, aki nem is érti férje emberi és költői nagyságát. De a komor férfi sem alkalmas arra, hogy boldoggá tegyen egy asszonyt. Másfél év után elválnak, ettől kezdve még mélyebb a magány, és még kifinomultabb a költészet. Jóval túl van már a 60. esztendején, amikor egy belvárosi utcán véletlenül összetalálkozik a dicsősége teljében ragyogó Jókaival. Még 1848-ból a Pilvax kávéházból ismerték egymást. Jókai örömmel üdvözli, szeretettel érdeklődik, mi van vele. Kiderül, hogy évtizedek óta még csak nem is hallott felőle, azt hitte már régen nem él. Amikor Vajda elpanaszolja neki sorsát, Jókai lelkesen áll mellé, hogy segítse. Ettől kezdve találkoznak, Jókai meleghangú cikket ír Vajdáról, egész tekintélyét latba veti, hogy a költő újabb műveit szép és díszes kiadásban jelentessék meg. De a közönyön és a hivatalos irodalom ellenszenvén ez sem segít. Messze előtte jár nemzedékének, az őt méltányolók pedig még nem nőttek fel. Egész költészetének ez a tragédiája. 1897-ben, 70 éves korában úgy hal meg, hogy még a versolvasók java része sem tudja, hogy volt egy Vajda János nevű költő, vagy ha nevét észre is vették és egy-egy művét el is olvasták, művészi nagyságát senki sem vette tudomásul. Míg Jókai is az egyetlen, aki kiállt mellette, inkább a 48-as emlékek hív őrzőjét, az egykori bajtársat érezte benne, mint a kor legnagyobb élő költőjét. Hiszen akkor már Arany is meghalt, és valójában senki nem volt, aki költői nagyságában felérhetett volna vele. Érdekes, hogy még azok a fiatalok is, akik az új költészetet előkészítették, és szembefordultak az epigonizmussal, mint Revicki Komjáti, Kis József, vagy egy rövid ideig oly divatos Ábrányi Emil, csak alig-alig látták meg Vajdában az újat, a mást, az ő törekvéseik nagy elődjét. Halála után még egy évtizedig kellett várni, hogy Adi és a Nyugat költői felfedezzék benne az elődöt és hagyományt. Vajda János egyenetlen költő. Óriási életművében, különösen a korábbi verseiben, sok a nehézkes fogalmazás. Indulatai szertelensége gyakran elragadja ugyannyira, hogy a költemény formátlanná, terjengőssé válik. De ahogy az évek haladtak, egyre nagyobb lett a forma fegyelme. Igazán nagy költővé akkor lett, amikor már teljes volt a magány és a keserűségek ellen, csak a költészet adott vigaszt. Szemlélete pesszimista, mint a 19. század második felének világköltészete. Ebben rokona a kortárs dekadenseknek. Hitetlen és szenved a hitetlenségtől, de férfias bátorsággal vallja be reménytelenségét, amely a mindenségig terjed. 1848-ban gyökerezik, de túllép Petőfi nemzedékén, és igazi modern költő. Ő a legmodernebb a magyar klasszikusok között. De mivel még oda tartozik a Petőfi nemzedékhez, ő a legklasszikusabb a modernek között. Éppen ezért nem tartozik sehová sem. Vele végződik a Petőfi kortársak története, és vele kezdődik az új magyar költészet. Vajda János, az üstökös. Az égen fényes üstökös, uszálja az ég felé tőle a földre ér. Mondják ez a ma nagy, melynek pályája egyenes, vissza hát soha se tér. Csillagvilágok fénylő táborán át, a végtelenséggel versenyt rohan. Forogni körbe nem tud, nem akar, hát örökké társtalan. Boldogtalan. Imádja más a változékony holdat, a kacéran keringő csillagot. Fenséges niobéja az égboltnak. Lobogó gyász, én neked hódolok. Szomorú csillag, életátkom képe. Sugár ecset, mely festi végzetem. Akárhova mész a mérhetetlen égbe, te mindenütt egyetlen. Idegen. A költeményt Kratok Vilge originálhoz írta a költő. Vajda János 20 év múlva. Mint a Mont Blanc csúcsán a jég, minek nem árt se nap se szél, csöndes szívem, többé nem ég. Nem bántja újabb szenvedély. Körültem csillagmiriád versenyt kacérkodik, ragyog, fejemre szórja sugarát, azért még föl nem olvadok. De néha csöndes éjszakán, elálmodozva egyedül, múlt ifjúság tündértaván hattyúi képet fölmerül. És ekkor még szívem kigyúl, mint hosszú téli éjjelen, Mont Blanc örök hava, ha túl, a fölkelő nap megjelen. Vajda János 30 év után. Nem tudjuk pontosan, hogy találkozott-e szerelmével, vagy esetleg csak egy elképzelt, vágyott találkozás ihlette a művet. Mi hátra volt még, elkövetkezett. E földi létben gyászsorunk betölt. Találkozunk, irgalmas végzet. Utolszor egyszer még a sír előtt. Hittem, hogy lesz idő, midőn megösmersz, s helyet cserél bennünk a fájdalom, és folyni látom majd, ha már késő lesz, a megbánásnak könnyét arcodon. Mert amit én vesztettem, óriás, hozzá az ég adott erőt nekem, én látok itt olyant, mit senki más, csodákat mivel emlékezetem. A múltból fölmerül egy pillanat, mint óceánból elsüllyedt sziget, és látom újra ifjú arcodat, mikor még másért nem dobbant szíved. És e varázslat rád is visszahat. E lélek a te veszt a templomod. Oltára képében látod magad, mi vagyok én neked, most már tudod. Ha majd a földi élettől megváltam, imába, dalba foglalt szerelem, örökké valósága a halálban. Az ég, lád mégis eljegyzett velem, ki bájaidból méltatlan vadakra pazaroltál nem értett kincseket. Én a hideg bálvány vezeklő rabja, ki minden két szívébe temetett. Most itt ülünk, síralomházi lelkek, és nézzük egymást hosszan, szótalan. Tekintetünkben haj, nem az elvesztett, az el nem nyert éden fájdalma van. Így ül a hold ádázvihar után elcsöndesült nagy tornyos fellegen, és néz alá a mél éjszakán bánatosan, de szenvedélytelen. Hallgatva a sírbolti csöndességet, a rémteli sötét erdő alatt, amíg a fákról nagy nehéz könycseppek hervadt levérre halkan hullanak. Vajda János, a virrasztók. A költemény allegória. A virrasztók itt a költők, a nagy halott pedig, a 48-as szabadságharcot elveszített nemzet. Itt a nagy halott előttünk, kiterítve, mereven. A hideg a téli éjben, csillagoltó sötétségben, mi vagyunk még éberen. A sírásban elfáradt már valamennyi jó rokon, talán mi se volnánk ébren, hanem mert a torban éhen rágódunk a csontokon. A csontokon sem rágódnánk, de hát ez a kenyerünk. Nem marad ránk dús örökség, fizet minket a nemzetség, ha sírunk, énekelünk. Már ma holnap ez se kell majd, elég volt a gyász, a dal, ami megholt, föl nem támad, haszontalan minden bánat, hajrá étel, dal, ital. Ilyen szelet hallunk is már, Ki legtöbbet örökölt, annak van a legjobb kedve, ott van a múlt elfeledve és eladva az a föld. Hol pihennek a nagy ősök, kik szerezték vérökön azt is, amin ők mulatnak, idegenek jól aratnak vérben ázott térökön. Ők alusznak szépen, mélyen, ébren már csak mi vagyunk. Ők alusznak, s nem álmodnak. Mi virrasztunk ébren, haj csak ébren is mi álmodunk. Álmodunk mi hihetetlent, el sem merjük mondani, a holt szeme félig nyitva, hát ha meg nem volna halva, s lehetne még valami. A nagy tenger éjszakába kikinézünk olykoron, mert nem tudjuk hány az óra, hallgatunk a kakas szóra, merengünk egy csillagon, jó reménnyel, vak reménnyel, hogyha megvirradna már, de a hajnal csak nem pirkad, s amit látunk, az se csillag. Bolygófény, vagy fénybogár. És csak hogy csöndes ne volna, de ez úgy folyt, úgy ijeszt, dalunk is már egyre fárad, alig ad még bátorságot. Égen földön semmi lesz. Szempillánk is csuklik immár, s ha az álom elnyomott, s mi is alszunk, boldog Isten, akkor aztán késő minden. Mozdulhat a tetsz halott. A verset 1857-ben írta.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban Borns Kati felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Bartók Bálta. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.
Thank you. Thank you. felkelt, felkelt, szép görög Ilona. Meg is mosdott szép piros hajnalba. S akkor reszent az erdős dombája, hazafutott szép görög Ilona. Hon vagy Szehá, szép görög Ilona? Hon vagy Szehá? Hon vagyok, ládám mélyén vagyok, hogyha meglelsz, véled elindulok. S úgy messze ment, szép görög Ilona, honnan lánynak nincsen vissza.
Thank you.
írnak. Ahol én elmegyek, még a fákás sírnak. Ahol én elmegyek, még a fákás sírnak.
Gyenge ágaikról
a házból kimegyek, sötétségbe megyek.
Gyenge ágaikról
a házba bémegyek,
levelek
szenvedésbe megyek.
Újjatok levelek,
hova kezit teszi, lábát teszi, főd meg feltekedik.
S úgy meg vagyok keseredve,
nyere féljelek meg,
mint az új hold tekeredve, Janna mi jár.
Széket adok, leültetlek,
s úgy meg vagyok keseredve,
meg,
mint a fészfa tekeredve.
Jannam jári, Jannam jári, Jannam jári, Jannam jári. Bombát szedte madár, te fekete madár.
Vagyok, ott vagyok, itthon elé vagyok.
Jerbi, nálam Jerbi, Márton szép Ilona.
Jannam jári, Jannam jári, Jannam jári, Jannam jári. elindul-a, elindul-a, anyánk Szűz Mária a hosszú-hosszú utakon. Hosszú utak megszomorodának, a fennálló fák térdet hajtának, az égi madarak véres könnyeket hullajtának. Hol jársz, anyánk Szűz Mária? Hol járok, hol járok? Hegyről völgybe járok. Mindig az én áldott szent fiamat keresem, de sehol nem találom. Menj el, anyánk Szűz Mária, a kisebbik Zsidóné házába, a nagyobbik Pilátusné udvarába. Ott esköszönnek, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Felelének mindörökké, ámen. Hol jársz, anyánk Szűz Mária? Hol járok, hegyről völgybe járok. Mindig az én áldott szent fiamat keresem, de sehol nem találom. Menj el, anyánk Szűz Mária, lépjél hét lépést, ejtsél hét véres könycseppet, tekints fel a Kálváriának hegyére, ott es meglátod majd a te áldott szent fiadat. Hosszú utak megszomorodának, a fennálló fák térdet hajtának, az égi madarak véres könnyeket hullajtának. Lépett anyánk Szűz Mária hét lépést, ejtett hét véres könycseppet, feles tekintett a Kálváriának hegyére, meg is látta az ő áldott szent fiát, keresztre szegezve. Ne sírj, anyám Szűz Mária, hanem csak fogad fiadnak, aranyszájú Szent Jánost. Tartsd úgy, ahogyan én téged tartottalak. Menj el a fekete földnek szélére, és onnan hirdest az én igéimet. Reggel, este, kiváltképpen nagy pénteken, nagy szombaton elmondja, azonképpen kap aranykoronát a mennyben, ahogyan én kaptam tövis koronát, itt, a földön.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bunzs Kati felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Bartók Beáta. További kellemes rádiózást kívánunk!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Somogyi Márton. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban ma Szabó Magda egyik legismertebb művéről, az Abigail című kisregényről, és annak hátteréről beszélgetünk, majd Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján elsőként a magyar szöcskeegérrel kapcsolatos ismereteit osztja meg önökkel Balázsi Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre, majd Feli Mávet Baglyok a családban című könyvének első részét hallgathatják meg. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán a szenvedélybeteg családban felnővő gyermek irányítjuk a figyelmet. A 15 órai híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát sugározzuk, majd fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban a Nagybőjt kezdetéről hallanak beszélgetést. A 16 órai híreket követően Értékadó című műsorunk szól, melyben több témával foglalkozunk. Elkészült a Miskolci Kemény Dénes Városi Sportuszoda energetikai fejlesztése, 1 milliárd forint támogatást nyert el a Miskolci Szakképzési Centrum, 6 városba váró kórházi önkénteseket az Amigosz a gyerekekért alapítvány. Rövid ajánlunkban Schmidt Gábort, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkárát hallják.
Megnézzük, hogy milyen beruházással lehetne csökkenteni a későbbi rezsiköltséget, ezért fenntarthatóvá tenni az üzemeltetést, és így kapott ez az uszoda, a keménydénes uszoda is támogatást. Egyrészt a TAU rendszer segítségével a Magyar Vízilabda Szövetségtől, és másrésztről pedig direkt forrás tekintetében a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságától.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval jelentkezünk. Ezt követően meghallgathatják a régió sporthíreit. Ezután műsorváltozásra hívom fel hallgatóink figyelmét. 17 óra 50 perckor kezdődik a rózsafüzér imádság, majd fél héttől érseki szentmisét közvetítünk Hambazó szerdán az Egri Bazilikából. Fél nyolckor hallgathatják meg a híreket, ezt követően Lélekszava című műsorunk szól. A 20 órai sávban előbb Szabó Magda Pilátus című regényének első részét sugározzuk, majd Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunk szól. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.